Gong Rádió Csongrád vallási magazin műsora.
Jó hír!
Műsorunkat a Csongrádi Római Katolikus Egyházközösség támogatásával hallhatják.
Így advent első vasárnapján, mivel is folytathatnánk azt a beszélgetést, Benedek Sándor atyával, csongrádi származású pappal, aki visszatért nyugdíjazása után Csongrádra, és most a Piroska városban tölti mindennapjait, még mindig egyébként jó rész szolgálattal, mintsem az adventtel, illetőleg az adventhez kapcsolódó gondolatokkal, annak ellenére, hogy tovább folytatjuk az ő életének bemutatását. Egy héttel ezelőtt addig jutottunk e beszélgetés során, hogy pappá szentelik majd. Hogyan telt el az a bizonyos advent, az az első advent a pappá szentelése után?
Az első advent tulajdonképpen kettős, mert első advent az várakozást jelent, hát én már nyáron vártam, hogy hova fogok kerülni, mint első működési helyemre. És hát ekkor következett be az első beteljesedés is, mert Tápió Györgyére kerültem, a Szolnoki János apátor mellé káplánnak, hitoktatónak, és hát ott nagyon jól éreztem magam, és hát egyáltalán nem az volt a helyzet, ugye, hogy mint hát aki gyerekkoromtól kezdve ismerte, hogy azt, hogy úgy mondjam, lekezelt volna engem. Nem, ő mindenbe belevitt, és hát kérte is, hogy mindent csináljak, és hát valóban ő mellette nagyon sok mindent megtanultam abból, ami a későbbiek folyamán a papi életben felhasználható lesz.
Mennyire fontos az, hogy úgymond világén szólva mennyire jó mestert kap az ember a papi hivatása elején? Meghatározó ez, avagy éppenséggel, ha sok kisebb mestere van az embernek, az is jó?
Úgy gondolom, hogy nagyon jó, ha az első mindjárt beválik, hiszen volt olyan helyem, még fiatal papkoromban, ahonnan saját magam elkértem magamat, mert hát nem tudtam úgy végezni a papi munkámat, ahogyan én szerettem volna. És hát ennek megfelelően, tehát ugye éppen ezért, tehát az első, hogy olyan hely volt, amelyik rányomta a bélyegét egész papi életemre, és hát most, amikor hát nyugdíjazásom bekövetkezett, akkor is ugye hát a püspök úr hát beleírta a papírba, ugye, hogy köszöni azt, ugye, hogy oly sokat hitoktattam, meg oly sok templomot renováltottam, tehát az egyháznak a szellemi és hát anyagi életét igyekeztem minden tekintetben hát előmozdítani. Na most, hát ugye ott Tápió Györgyén ugye azután bele kellett illeszkednem az igazi adventbe. Akkor még, nem tudom most, hogy áll a helyzet, ugye, idestóva 48 év után, ugye minden reggel volt hajnali mise, reggel 6 órakor szinte tele volt a templom. És akkor utána következtek a hittanórák, betegellátások, és persze vannak olyan dolgok, amelyek majdnem, hogy megnevettetik az embert, hiszen hát az adventnek ugye a beteljesedése a karácsony, és hát a Szolnoki apátor ugye a templomba, a Tápió Györgyei templomban mondta az éjféli misét, engem meg egy tanyai helyre küldött ki, ahova szoktunk kijárni, misérni, amit úgy hívtak, hogy pokoltanya. És hát ott voltam a vasúti sorompónál, ott várakoztam, még a vonat elmegy, nem mondom, ez is jó kezdődik, hiszen az első éjféli misémet a pokolt anyám végzem. De minden szépen ment, és hát ha nem is akkor történt, de, hanem egy másik alkalommal, de szintén, de ott pokolt anyám, egy elég sok gyónó volt, és hát belekéstem alaposan a misébe. Sokan gyóntak, ugye, és éppen azért, hát én nem készítettem be több postját, mint amit szoktam, de már sietni kellett, ugye, mert hát mindenki ment volna hazafelé, ugye, hogy ne kések túl sokat a misével, erről elkéstem is. Már ugye, megvolt a misében az átváltoztatás, amikor nekem eszembe jutott, hogy nem készítettem be több ostját. Most mit csináljak? Botrány lesz, ha azt mondom, hogy most csak a fele áldozhat meg. És hát a Szentlélek megsúgta, hogy mit csináljak. Már nem tudtam, hogy ő súgta, vagy csak hát a kényszer vitt rá, de, hogy tördeljem szét azokat a kis ostjákat 2-3 felé, és akkor kisebb ostjákkal, ostyadarabokkal áldoztattam meg. Hát ezt természetesen tudtam addig is, hogy az ostyának akár egy morzsája is, vagy a teljes oltári szentséget tartalmazta, de azért hát annyira zavaros volt előttem akkor abban a pillanatban, hogy úgy gondoltam, hogy nagy bajt csináltam, és hát rögtön, ahogy hazaértem, az apát úrnak elmondtam, hogy mi történt, azt mondja, ne izgulj, semmit nem történt, de történik az ilyesmi, és hát a legjobb megoldást választottad. És a későbbiek folyamán is történt olyan dolog, hogy egy másik működési helyemen tudtam egy szombat esti misén, hogy az egyik áldoztató kehelyben kevés ostya maradt, szent ostya átváltoztatott ostya, és hát akkor még ugye úgy áldoztattunk, hogy az áldoztató rács előtt térdeltek a hívek, és akkor ugye sorba mentünk, és jött a társam is, hogy majd segít áldoztatni. A másik áldoztató helyébe ki volt készítve az átváltoztatott ostya, ugye, és az a misében megtörtént az átváltoztatás, és akkor odahozza az oltárszekrényből, a tabernákulumból a másik áldoztató kelyhet, amely tele volt ostyával. Hát én megrémültem, hogy mi fog most történni. És akkor nem tudtam akkor mást mondani a társamnak, csak az, hogy vidd vissza, tedd vissza a tabernákulumba, és hozzák egy másik kelyhet, mert ebből áldoztatunk, amit én most átáldoztattam ebben a szentmisében. Akkor még magam se tudtam, hogy mi történt, hogy történt, hiszen az volt szombat este után az első mise vasárnap reggel. Mi történhetett? Hát az egyik nagy minisztráns fiú, aki sokat ott volt, ugye, egyszerűen, ugye, mivel tudta, hogy hol van minden, ugye, fogta a tabernákulumnak a kulcsát, és hát benézett. És a kehelynek a tetejét levette, és látta, hogy nagyon kevés van benne, kivitte, és a sekrestyei szekrényből szépen megtöltötte. Hát, hogy egy bálványimádás lett volna, ez is, ugye, és ezért mondtam, hogy vigye vissza, és akkor, mivel hát az alján volt, mit tudom én, 20-30 postja, amelyik át volt változtatva, de hát azt nem lehet tudni, hogy melyik. Azt mondom, majd ki kell tenni a következő misére, és akkor majd, hát ez megtörténik. Most az életemnek, a papi életemnek a többi adventjei, és hát elég változatosak voltak. Hiszen voltak olyan helyek, ahol nagyon szépen ment minden, és voltak olyan helyek, ahol hát úgy láttam, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy hát nekem talán jobb lesz onnan egy kissé távolabb mennem, mert ha egyszer nem bírok eredményt elérni, akkor nincs értelme, hogy ott legyek.
Mit múlott ez, hogy egy eredményt el lehetett valahol érni, vagy sem?
Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy most én akárkire ráfogjam ezt. Akár papukra, akár a hívekre, csak valami nem sikerült. Nem úgy ment.
Ez hogyan nyilvánult meg? Tehát nem találta meg a kontaktust a hívekkel, vagy miben?
Nem találtam meg. És ugye volt olyan dolog, hogy a gyerekek annyira ragaszkodtak hozzám, hogy már szinte túlzónak éreztem. Volt olyan működési helyem, ugye, hát, illetve hát, ahol tudtam, hát mindenhol ilyen volt, ugye, de szinte túlzónak éreztem, ugye, mert hát annyira ragaszkodtak, állandóan ott voltak, és hát különösképpen hát Nagykátán történt, ugye, hogy ott nekem még a rendszerváltozás előtti időben csak mint egyik káplán, mert ketten voltunk káplánok, csak egyik káplán nekem heti 28 hittanórán volt. És ebből 8 hittanóra szombaton volt. Mert akkor a tanárok is igyekeztek hazafelé, és akkor megengedték, hogy már. De persze volt hittanóra már 0. órában is, ugye, meg már 4. órában is tarthattunk, úgyhogy meg volt délelőtt is 4 óra, délután is 4 óra, úgyhogy a főnökünk, a plébános, ugye állandóan idézőjelben azért morgolódott, hogy látni, hogy tavaszi időben, vagy őszi időben, hogy szeretnének 3 papos esküvőt tartani a fiatalok, és hát mi meg nem tudtunk menni, mert mindig le voltunk foglalva, ugye 3 órától kezdve, ugye estig hittanórák voltak, tehát ugye esetleg, ha dél körül volt egy eskü, ugye akkor tudtunk ebben besegíteni. És hát tulajdonképpen ugyanez megvolt akkor is, amikor az igazi első önálló helyemre kerültem. Itt a szomszédságban van, ugye Tiszaújfalu, ahol a Tisza Alpárnak nevezik most, de ugye külön volt akkor még. És a kis közösségnek 2 temploma volt. Volt a Tanyai Zárda templom, meg volt a faluban egy templom. És én a 2 között ingáztam állandóan, és hát megtörtént az, hogy mire én hát az utolsó éveket ott töltöttem, 100%-os lett a hitoktatás. nagyon elcsodálkoztam rajta.
Mikor volt ez? Hányban?
Ez ugye, hát 90-ben volt a változás, hát ez 88 tájban volt, hogy hát gyakorlatilag 100%-os volt a hittan.
Akkor még nem annyira örült a rendszer annak, a 100%-os, még annak sem, ha...
Örültek neki, illetve hát ugye szokás szerint bementem az igazgatóhoz, mert egy igazgatóság volt az egész, ugye, és hát 87-ben vagy 88-ban, nem emlékszem már pontosan, ugye, hogy igazgató úr, mikor tarthatom a hittanórákat? Hát mikor teszik gondolni? Hát, nem, hát tessék hozni az órarendet, és akkor ahogy az órák be vannak írva, ahogy eddig, hát utána, órák után. De hát miért nem előbb? Nem, szó se lehet róla, mert vannak gyerekek, akik tanyáról járnak, azok nem érnek be a nulladik órára. Hát nem úgy. Én kérdeztem, hogy hogy? Azt mondta, hát úgyhogy reggel 8-tól folyamatosan. Hát majdnem nekem kellett az államat tartani.
Hát a normál órarendbe helyezték a hittan.
Normál órarendbe volt a hittan. És persze akkor én is úgy voltam vele, hogy ha már ő eddig eljutott, pedig az igazgató volt, aki egyetlen egy MSZMP-sként megmaradt. És
érdekes módon egyébként Csongrádon is a leghithűbb kommunista vezetésű iskolában volt a hittanoktatása a legjelentősebb. Mi múlott ez például a Tiszaújfaluban?
Nem, hát szóval ez, hát jó viszonyban voltunk mi, de hát ugye, hát előtte ugye a helyettes igazgató ugye az hát rámenősebb volt, ugye akkor meg hát ő hozzá mentem, illetve hát ő vele találkoztam az iskolába, és megkérdeztem, hogy hogy és mint, és akkor ugye hát nekem is kinyílt a szemem rögtön, ugye, és akkor megmondtam, hogy igazgató, de van akkor még probléma, nekünk heti 2 hittanóra járna. Hát akkor 2 lesz. Úgyhogy én heti 2 alkalommal reggel 8-tól délig ott voltam az iskolába, és sorba minden osztálynak megtartottam az alsó tagozatba. Na most a felső tagozatosok viszont bejártak Alpárra, és hát ott meg igencsak ellógtak a hittanóráról, és akkor mondtam, hogy én azoknak is szeretnék tartani hittanórát, de kint a Tiszaújfalui részen. Azt mondja, semmi akadálya. És akkor ugye meg volt, kihirdettem, és kérem szépen 100%-ig ott voltak a délutáni hittanórák. Délután is 4 hittanórán. Délelőtt 4, délután 4.
Mi volt ennek a titka? Szülő? Ön?
Is. Mi? Is. Talán. És is. Ugye? Talán ezt lehet mondani, hogy nagyon jó volt a kontaktus a tiszaújfalui hívekkel, és hát nem is tudom most fejből, talán 17 vagy 18 évet töltöttem ott, ugye, és hát
rendszerváltást hogyan élte meg? Mennyiben érintette?
Onnan kerültem tovább. Tehát éppen meg volt a változás, ugye, és akkor kerültem el onnan. Úgyhogy akkor akarta engem az akkori püspök kitüntetni, és azt mondta, hogy na, most már elég sokat motoroztál, akkor most már valamivel könnyebb helyre teszlek, de erről majd talán máskor beszélnék. Nagyon jó volt az a másik hely is, bár ott én magam nem hitoktattam. De volt 10 hitoktatóm. Mert ott meg az volt a helyzet, hogy minden iskolában ki volt, vagy meg volt a rendszer, hogy szerdán van hittanóra. És hát, tehát akkorára, szerdán az utolsó órára oda kellett a hitoktatónak érni. Én meg mint egyedüli pap, ugye, elég nagy városban, ugye nem tudtam ezt
megtenni. Melyik város volt ez?
Hódmezővásárhely. Ezt nem tudtam megtenni.
Kicsit református város.
Ennek ellenére, hát ezt megcsináltam, és akkor ugye minden hitoktatónak ugye beosztottam, ez az iskola, az az iskola, ugye, és megmondtam, hogy nem azért nem megyek, mert nem akarok, hanem azért, mert én egyedül kell, hogy ellássam a lelkipásztori dolgokat, tehát azért kérek meg másokat is, hogy segítsenek ebbe, de időnként minden iskolába el fogok menni, hogy lássák a gyerekek azt, hogy van gazdája az egésznek, meg ha valakinek valami problémája van, valahova menni kell valamelyik hitoktatónak, akkor tessék szólni előre, hogy most nem tudom megtartani, és ha éppen akkor nincs temetés, vagy valami különös dolog, ugye, akkor hát nagyon jó, nagyon meg tudom tartani a hittanórát, és szívesen megtartom. Egyébként a református kollégákkal is nagyon jó volt a viszony.
Hát erről majd többet. Egy hét múlva épp a vásárhelyi évekről, a rendszerváltás utáni évekről egészen nyugdíjazásig beszélgetünk Benedek Sándor atyával. Hogyan telik így az első nyugdíjas adventje? Mennyiben lesz ez más, mint az eddigiek
volt? Sokkal másabb lesz. Mert hozzászoktam ahhoz, hogy mindent csinálok. Most meg, ugye, amire megkérnek, hogy úgy mondjam, ugye, csak annyit tudok csinálni.
És itt így az egyedül létben, mert tulajdonképpen egy óriási nagy rendházban szinte jó részt egyedül él egy kis paplakban, mondhatjuk így.
Igen.
Hogy hogyan telik így egy papnak az adventje?
Hát kérem szépen, úgy telik, hogy már hát az adventet még nem tudom, hogy hogy telik, de mert ugye az még azután következik, de az egyedül lét. Az nem egészen egyedül lét, ugye, mert itt van a számítógép, ha nem is nagyon tudom még kezelni, ugye, de már hétfőn, kedden hozzáfogok ahhoz, hogy elkészítsem a következő vasárnapra való beszédemet, meg sok minden más, ugye, amit magam le tudok szedni az internetről, ugye, akkor hát azt leszedem, ugye, és hát igyekszem minél több könyvet olvasni, hogy ezáltal hát az ismereteim bővüljönek, és hát mindig úgy tudjam a hívek elé vinni, hogy látszódjék az, hogy hát nem valami ózsdi régi tanokat próbálok hirdetni, hanem azt, amelyik ma is élő tan, élő hittan, nem a múlt századi, ugye, hanem hát eleven élő.
Hát Vásárhelytől folytatjuk egészen már egyébként egyre inkább behaladva az adventbe, közeledve karácsonyhoz Benedek Sándor atyával, aki már nyugalmazott pap, visszatért szülővárosába, Csongrádra, Piroska városban, a rendházban él, egy paplakban a beszélgetés majd életéről. Jövő héten a Jó Hír keretében hallható majd ez a beszélgetés is, a Jó Hír jövő héten is. 4:30 után hallható itt a Gong Rádió Csongrád adásában 87,6 MHz-en, és ne feledjék, most már nagyon gyorsan a műsor után, nem sokkal később letölthető MP3 formátumban az aktuális jó hír az internetről a www.kistemplom-csongrád.hu címről.
Hír.
A Gong Rádió Csongrád vallási magazin műsora.
Jó hír.
Műsorunkat a Csongrádi Római Katolikus Egyházközösség támogatásával hallhatják.